Világból ébrednek éppen. A modern élet és a zen.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és üdvözlöm a stúdióban Mészáros Tamást, a Quantum Zenéskola Dharma tanítóját, a magyarországi szanga motorját, ha úgy tetszik.
Most adjak egy motorhangot? Jó, ez nagyon kedves ez a megszólítás, meg egyébként köszönöm a meghívást a közösség nevében is. Hogyha te mondod ezt, hogy motor, akkor nálunk mindenki motor, kerék, kormány, mikor minek kell lenni. Uh-huh. Hát abban a tekintetben elfogadom ezt a, hogy is mondjam, jelződet, hogy volt egy nehezebb időszak a Quantum életében, és akkor így eléggé megfogyatkoztunk, aztán volt egy néhány hónap, amikor tényleg úgy éreztem, hogy ez a dolog ez rajtam múlik, de szerencsére ezen túl vagyunk. Uh-huh. Úgyhogy azt hiszem, erről a motor dologról ennyit tudok mondani. Uh-huh.
Tamás, 1989-ben ugye jelentős változások következtek be, nem csak a társadalmi politikai életben, hanem az egyházi életben is. Például megalakultak ezek az első buddhista közösségek Magyarországon. Ezek egyike volt ugye a Quantum Zen közösség is. Te mikor és hogyan találkoztál először ezzel a közösséggel?
Hát ugye úgy mondtad, hogy 89-ben a társadalmi és vallási életben is változások voltak, hát akkor én 89-ben még a társadalmi életben történő változásban voltam aktív. Én abban az időben Szegeden laktam, és uh-huh. akkor hát ott tényleg aktívan részt vettem a, hát nem tudom mi a jó megfogalmazás, tehát olyan megmozdulásokon, amikor még abban az időben a, már mindenki látta, örülök, hogy ők az állam emberei beöltözve figyelték, hogy mit csinálunk, meg különböző feljelentések készültek rólunk. Én a buddhizmussal egyébként, tehát abban az időben én tudom, hogy Szegeden nem volt semmiféle buddhista egyház jelen. Uh-huh. Én a buddhizmussal úgy találkoztam, hogy egy nagy nénémtől kaptam, talán 18. születésnapomra, hát nem emlékszem már rá, kifordított azt a könyvet, ez a Buddha beszédei uh-huh. címen, és akkor hát én elolvastam ezt a könyvet, és akkor éreztem, hogy ez, a, hát ez az ember, ez látja, hogy mi hogy van, mert egyébként elég ilyen tépelődő ember voltam mindig. Ilyen értelmetlennek tűnő nagy kérdéseken gondolkoztam, hogy minek születtem, meg minek vagyok itt, és hát abban a könyvből éreztem, hogy itt igen. Tehát ő valami olyasmit mond, amit én is gondolok, de aztán ez a dolog így kicsit háttérbe került, mert ahogy mondtam, akkor jöttek ezek a társadalmi változások, én inkább azokba vettem részt, és egyébként meg a, tehát a buddhizmus megtalálni akkor abban az időben legalábbis Budapesten kívül egyáltalán nem volt egyszerű feladat. Amikor a 90-es évek elején, akkor már így kikristályosodott bennem, hogy az én irányom az a zen lesz, akkor ott a kagyű vonalnak már volt egy kisebb közössége Szegeden. Mm. Én őket megnéztem akkor, és hát éreztem, hogy ez nem az én megközelítésem. Mm-hmm. Akkor elkezdtem aktívan keresni, és abban az időben, hogy ez még nem volt olyan egyszerű feladat ez az aktív keresés, és nem is tudom végső soron, hogy hogyan találtam meg, vagy jutottam el a Tátrai Tibornak a telefonszámához, és akkor őt felhívtam, és hogy hát mégis milyen zen közösségek vannak Magyarországon, és nem tudom, hogy abban az időben volt-e több is, de ő akkor említette a Desimaru féle szotóvonalat, illetve a Quantumot. Ő nem árult el, hogy ő a Quantumban gyakorol, csak ő azt mondta, hogy hát ő inkább a Quantumot ajánlom, mert a szotó ez egy nagyon szigorú uh-huh. irányzat. És akkor hát én eléggé egyből beleugrottam a mély vízbe az ennek kapcsolatban, mert én abban kezdtem az zent, hogy eljöttem, a főiskolán volt a Sarok Dharma teremben egy hetes elvonulás, ez 93-ban volt, és akkor én ebben kezdtem a zent gyakorlást. Nem igaz, mert előtte egyszer feljöttem a Quantumnak a gyakorlására, és igazság szerint azt hittem, hogy rossz helyen járok, aztán így tanakodtam is sokáig, mert hogy elindult ugye a szertartás, ami fél óra éneklésből állt, és hát na mondom, hogy ez a zen, akkor nekem itt semmi dolgom nincs, mert nekem az éneklés az annyi volt, hogy minden évben egyszer felállított az énektanár, hogy választok egy dalt, amit eléneklek, hát nekem két sort kellett elénekelni, és akkor mondta, hogy elég, leülhetek, megkaptam a kettesemet arra az éve, és akkor az éneklés. Na, és hát akkor egyszer elmentem egy ilyen esti gyakorlás, és akkor utána egyből egy hetes elvonulásra mentem, amit be kell, hogy valljak, hogy 3 nap után ott hagytam az elvonulást, mégpedig azért, mert viták voltak az elvonuláson ott a részvevők között, és akkor hát engem ez nagyon kiábrándított, hogy most ide jövök zengyakorolni, és itt vannak a szent emberek.
A nyugodt, harmonikus buddhisták.
Én is szenté válok az elvonulás végére, és ehelyett azt látom, hogy veszekedés van, és akkor ott hagytam. De amikor már így mentem hazafelé egyébként, így éreztem, hogy vissza kéne fordulni, hogy mégsem kéne hazamenni. Aztán hát látszik, hogy valahogy itt maradtam. Én is. Mert azóta én a Kvanumban gyakorlok, amikor Angliában értünk, akkor nem volt erre lehetőség, nem volt közösség, akkor elmentem más zen közösségekbe is, de aztán mindig valahogy arra jutottam, hogy ez az én irányom. Itt érzem magam otthon.
Mit jelent ez a Kvanum zen kifejezés?
Az ugye Mahájánában a legnépszerűbb bodhiszattva talán, ugye ez a Kuan Yin, meg Avalokitésvara, ez ugye koreaiul ez a Kuan Seum, és hát ebből a kifejezésből származik, és hát nem vagyok egészen biztos benne, biztos vannak, akik ezt pontosabban tudják, hogy mi ennek a szószerinti fordítása a Kuan Yinnek, de valami ilyesmi, ugye, hogy aki hallja a világ sírását, vagy valami hasonló kifejezés, és hát a kvanum ebből származik, és ez annyit jelent, hogy fog fel a hangot, és nem véletlenül adta ennek a Desansanyi, Sunsan Desansanyi nevet a kvanumnak, mert ugye azért egy olyan nagyon népszerű bódhiszatva, mert ugye, tehát ő az, aki az együttérzés, a cselekvő együttérzést bódhiszatvája, és ebben a kvanumban ez a egymásért cselekvés, ez egy nagyon-nagyon erős irány, tehát talán ez a legfontosabb küldetése. Hát egyrészt ugye ez a, hogy fog fel a hangot, ez utal arra, hogy legyél itt a pillanatban, és a másik pedig ugye van egy ilyen jelentése is, hogy miért fog fel a hangot.
Ja, ez szép. Mesélnél egy kicsit az iskola alapításának körülményeiről, hogy mondjuk történetileg el tudják helyezni a hallgatók. Ugye ez egy nemzetközi iskola, ki és milyen célból alapította? Szóval miből lesz a cserebogár?
Hát erre nem én lennék azt hiszem a legautentikusabb ember, mert az egyik alapításnál sem vettem részt, tehát sem Amerikában, amikor elkezdődött ez a dolog, sem a magyarországiban. De hát amennyit én tudok erről, ugye ez a 70-es évek első részében, vagy első felében ment Sungsan Desansanyi Koreából Amerikába, mert ő neki azt mondta a mestere, Kobong, ugye, aki egy elég hát extravagáns mester volt abban az időszakban, nem is szeretett egyébként szerzeteseket tanítani, mert azt mondta, hogy az csak egy léjütő banda, tehát nem sok embernek ő adta át ő a tanítást, és ezt mondta Sungsannak, hogy tulajdonképpen, most ezt nem tudom megint csak pontosan felidézni, ez sokkal szebben, költőjebben hangzott ez a dolog, de hogy neki egyfajta feladata az, hogy ezt a tanítást ezt terjeszte minél szélesebb körben. Sungsan élt Japánban is, aztán mégis Amerikában ment a 70-es évek elején, ami ugye ilyen elég, hogy is mondjam, nem rossz kifejezés, hogy anekdotikus, mert ez valóság, csak ugye ilyen hőstörténetekben szoktak ilyeneket mesélni, hogy oda ment anélkül, hogy bármit tudott volna angolul, ott beállt egy háztartási gépszerelő üzembe, és ott dolgozott, mint gépszerelő, és aztán hát ugye ez a 70-es években ezt tudni kell, hogy ez a Amerikában ez volt a hippi korszaknak a vége fel, és nagyon sokan fordultak a keleti dolgok felé, a zen is ugye akkor már Amerikában népszerű volt. Minden esetre neki volt egy olyan karizmája, hogy hogy az egyetemisták között ez tulajdonképpen szájról szájra terjedt, hogy van itt egy zenmester, és hát ő valamit át tudott adni magából úgy, hogy tulajdonképpen az elején alig tudott velük bármit kommunikálni. Tehát egy nagyon egyszerű kis angollal beszélgetett velük. Hát tulajdonképpen ez volt a kezdete, és aztán ebből valóban egy nemzetközi iskola nőtt ki. Hát szerintem ez ilyen százas nagyságrendben van most a Quantum zenközösségek száma a világ körül. Hát Amerikában, de már mint Észak-Amerikában van nagyon sok közösség, meg Európában, tehát elsősorban ide koncentrálódik, tehát ez egy teljesen nyugati zentanítássá vált. Hát többet én erről az őskorról tényleg nem nagyon tudok mesélni, mert ennyi, amit én Sun Sangnal egyetlen egyszer találkoztam, 96-ban volt azt hiszem, amikor a párizsi zenközpont nyitották meg, akkor ő már nagyon beteg volt, tehát tulajdonképpen ő végigülte a szertartást, de nem kommunikált, mert akkor éppen nem beszélt senki. De neki elég sok fizikai problémája volt, tehát komoly beteg volt.
Jó, tudom, cukorbetegséggel is küzdött.
Igen, nagyon komoly cukorbetegsége volt, és hát ugye cukorbetegségből meg rengeteg mellékhatása van ennek a dolognak. Főleg abban az időben ez még nem volt ugye egy annyira jó kontrollált betegség.
Milyen tanítók, milyen zentanítások voltak elérhetőek kezdetben Magyarországon, amikkel te ott a 90-es évek elején találkoztál? Vagy már a Quantummal, akik érkeztek esetleg?
Amikkel én találkoztam, ugye egy korai könyvek, az a Suzukinak a zenszellem, az örökkezdők szelleme volt. Aztán hát ebben nagyon nagy szerepe volt, ugye, hát akkor Quantum volt még, tulajdonképpen a Dobosi Antal és a körülötte lévő emberek, ők nagyon sok Quantumos dolgot lefordítottak, illetve már akkor is volt ez a Zentükör magazin, tehát abból olvastam. Szigeti Gyuri volt ugye az egyik ilyen oszlopos tag, aki nagyon sok könyvet lefordított, és sajnos már nincsen velünk. Többé, ugye, eltávozott. Hát tulajdonképpen számomra ezek voltak a zenirodalmak. De az volt még egy óriási dolog, amikor így megjelent az internet, és akkor onnantól kezdve ugye gyakorlatilag korlátlan volt az, hogy milyen zen dologhoz lehet hozzáférni, mert angolul ez kimeríthetetlen volt már akkor is.
És a magyarországi közösség milyen nemzetközi iskoláktól, tanítóktól, mesterektől kapott inspirációt az évek során, és személy szerint te?
A Quantum elvonulásokra nem szoktunk meghívni más iskolákból tanítókat. Nincsenek semmi különös oka. Talán a legegyszerűbb magyarázat erre, hogy elég sok Quantum tanító van, tehát hogyha mindent szeretnénk hívni, az is egy lehetetlen vállalkozás lenne. Nem egy izolált zenközösség ez, mert a Quantumban az, hogy kiválik tanítóval, ez egy nagyon szigorúan kontrollált folyamat, tehát bizonyos évet el kell tölteni, hanem ugye akkor az ember először darma mesterré válik, amikor már joga van ahhoz, hogy Quantummal tanítson. Erre még azt lehet mondani, hogy ez mindegy az iskolán belül zajlik ez a képzés és minősítési folyamat. Azonban, ha valaki zenmesterre is válik, akkor el kell mennie más iskolák zenmestereihez, és azoknak a más iskoláknak a zenmesterei is jóvá kell hagyják, tehát hogy elismerjék azt, hogy valóban ez az ember valami olyasmi elért, ami alapján ő zenmesteré lehet nyilvánítani. Talán még az is egy oka, és azt hiszem, hogy ebben a Quantum ez így eltér a nagyon karakteresen, legalábbis amennyire én belelátok a más zenirányzatoktól, hogy itt a Sun Sang zenmesternek nem az volt a szándéka, hogy egy egyemberes műsorszám alakuljon ki a közösséggel, tehát hogy nincs egy központi zentanító, aki a mindenek fölött álló valaki, hanem nagyon sok tanító van. Viszont ez a tanítás, ezek a tanítók, ezek nagyon szoros kapcsolatban vannak egymással, tehát folyamatosan eszmét cserélnek a tanítás során felmerülő dolgokkal kapcsolatban is, és Más szempontból meg, tehát ez nem azt jelenti, hogy nyilvánvalóan minden egyes tanító más és más, tehát teljesen külön személyiség, de mégis valahogy a magja az mindegyiknél ugyanaz. Tehát, hogy mintha nem tudok erre jobb szót mondani, hogy igenis így standardizálva van a
ja, ilyen franchise buddhizmus.
Igen. Igen, tehát hogy te találkoztál már ugye több tanítókkal, és azt hiszem, hogy így ezt egyértelműen láthatod, hogy miről beszélek, hogy mindenki egy más személyiség, mégis valahogy ugyanarra a dologra akarnak rámutatni, meg ugyanarra a dologba akarnak segíteni.
Igen, igen. Nem véletlenül iskola, kvanumzen iskola. Tehát ettől iskola jellegű, hogy van egy ilyen vonala, ami egy ilyen tanítási vonala, vagy stílusa, vagy nem tudom, ami ilyen teljesen speciálisan kvanumos.
Máshol nem voltam kvan interjún, és ezt sem tudom, hogy mennyire bevett a kvan interjú, ugye ebben az iskolában ez egy nagyon fontos tanítási eszköz, és azért mondom, hangsúlyoztam ezt, hogy nem voltam máshol kvan interjú, mert nem tudom, hogy hogyan használják a kvanokat, de a kvanumban egész biztos, hogy nem is maga a kvan a lényeg, hanem azt a fajta tudatállapotot, amit egy kvanon való munkálkodás közben lehet elérni, hogy arra akarnak rávezetni. Tehát az a dolog lényege, amikor így belezuhansz egy olyan világba, ahol így a racionalitásod nem ér semmit, tehát gondolkodom, mész körbe-körbe, de nem jut sehova. És ez a legfontosabb aspektus a kvannak nálunk, hogy ezt a fajta tudatállapotot az ember megismerje.
A kvannum zeniskola is átesett néhány transformáción. Mesélni nagy vonalakban ezekről a fejlődési stációkról?
Gondolom nem veszed sértésnek, én azt mondom, hogy ezzel nem értek egyet, hogy nagy változásokon ment át.
Ja, oké.
Ez is egy ilyen emberi történet, emberek csinálják. Ezt sajnos nem lehet, meg nem is kell eltitkolni, hogy itt csúnya emberi történetek is voltak, legalábbis ha magyarországi kvannumra gondolok. De maga a kvanum, mint a tanítás lényege, az semmit nem változott.
Ja, nem is erre gondoltam, hanem inkább a közösségi fejlődése.
Aha. Ugye Dobocsi Antinak a nevét már említettem, aki nélkül egész biztos, hogy nem lenne kvanum, ezt a dolgot ő kezdte. És aztán ugye elmentek Magyarországról szerzetesnek, abból a korai közösségből, akik hazajöttek, és akkor ugye egyikük az egy Dharma mesteri címmel jött haza, tehát neki meg volt ez a kvanhoz való tanítási jog, és hát nagyon ambíciózus volt, és úgy is tűnt, hogy ez a magyar kvanumnak így az aranykora volt, mert ugye felépült egy templom, vagy egy elvonuló hely, arra a helyre úgy tekintettek a kvanumban, mint az európai kvanumnak a központja, tehát hogy ez lesz az Európában a kvanumnak a fő elvonuló helye. És hát akkor többször volt ott Kjolcse, ugye ez a Kjolcse, ez a 90 napos elvonulás jelenti a kvanumban, és hát ott tényleg a világ minden részéről jöttek tanítók. Tehát abban az időszakban én azt gondolom, hogy tehát ez ilyen tízes nagyságrendben van, hogy milyen tanítók jöttek ide, és tényleg a jobbnál jobb tanítók, tehát volt itt az iskolának a jelenlegi vezetője, egy hölgy, a Bobby. De hát aztán ugye sajnos kiderült, hogy bizonyos szempontból ez volt az aranykor, de más szempontból meg ez egy rossz irányba sodródott el az egész dolog. És akkor ugye ez a templom ez el is került a kvanumtól. És hát utána volt egy időszak, egy ilyen mély pont, amikor nem is maga az épület elvesztése miatt, hanem ez elég sok embernek olyan komoly csalódást okozott, hogy nem volt kedve. Utána talán még többet zenesre foglalkozni, nem hogy kvanuma, hát remélem, hogy ilyen nagyon kevés van, akkor elmentek legalább más zenközösségbe. És hát így akkor onnan valahogy így szépen lassan felépült ez a dolog, de a kvanumnak azon az időszakon kívül, ez nem tudom, egy ilyen 5-6 éves időtartam lehetett, így azt hiszem az egyik legfőbb jellemzője az volt, hogy soha nem volt semmilyen. Tehát, hogy bevétele se, saját elvonuló helye, semmi ilyesmi nem volt Magyarországon. És hát ez így ebben a tekintetben nem is változott, hát továbbra is az a helyzet, hogy a tankapuja buddhista egyház ad helyet a gyakorlásunknak. És az, hogy ezt a, hát ez most már lassan olyan, mennyien tizennéhány év lehet, hogy ezt a nagyon nehéz időszakot
átvészeltétek.
Én Magyarországon a Quanum, az egyrészt köszönhető a tankapuja egyház részéről jött segítségnyújtásnak, másrészt pedig a Hyeongja zenmesternek, ugye, aki legtöbbünknek alma, és korábban még Joe, aki, aki hihetetlen energiákat fektetett bele abba, hogy ez a közösség túléljen. És hát időközben meg egyébként itt a közvetlen közelünkben is lett két dharma mester, egyik a Knut Bécsből, a másik pedig a Jirka, ő pedig a Brazsnyéból. Tehát így igazából tanítóban nincsen hiány.
Nagyon példás, hogy ilyen nehezített körülmények között is így talpon tudtok maradni, és folyamatosan szervezni az elvonulásokat. Azért is említettek téged a beszélgetés elején a közösség motorjának, mert akkor most kiegészítem, amit mondtál, hogy én még tudok egy embert, aki nagyon sokat tett ezért az ügyért, és ez pont te vagy, szóval, hogy ez azért így ezeken az embereken múlik, akiket te is említettél. És akkor itt megragadnám az alkalmat, és ezúton is gratulálunk Hyeongja zenmesternek, akit mi még ugye Joe Alma Potterként ismerhettük meg, és nemrég avatták ugye őt mesterré. A tankapuja zen közössége is ugye több elvonuláson részt vettünk, ahol részesülhettünk a tanításaiban. 2020 ugye új kihívások elé állította a közösségeket. Mi a helyzet ma nálatok? Milyen szellemélet a közösségben? Milyen gyakorlási fórumaitok vannak?
Azt hiszem, hogy mindannyian azt csináljuk, amit a legtöbb közösség, hogy online tudunk együtt lenni, ami egyik oldalról nehéz, mert tehát nem véletlenül közösségben gyakorol az ember. Tehát ez a közösség, ez nem is tudom, ez a magyar szó, ez ugye nem társul a mi fejünkben az a dolog, amit ez egy együtt gyakorló buddhista közösségben. Ez valahogy olyan hivatalos dolog, pedig egy együtt gyakorláson olyan megfoghatatlan dolgok is vannak, ami attól van, hogy együtt tudunk leülni, egymás mellett vagyunk. Ez nyilvánvalóan nem jön át olyan jól egy ilyen online kapcsolattartáson keresztül. Tehát ez a negatív oldala. A pozitív oldala meg az, hogy így sokkal több lehetőségünk van találkozni. Tehát sokkal rendszeresebbé váltak a koninterjúk, mert ezt meg lehet szervezni egy online gyakorláson is. Szertartásokon vettünk részt, meg ahogy ugye említetted, a Hyeongja zenmesternek a tanátadási szertartása is online történt, ugye hát ez volt az első ilyen. Eredetileg ezért áprilisában lett volna ez a szertartás, és akkor kezdődött ugye ez a felfordulás a vírus miatt, és aztán egy darabig halaszgatták, hogy majd csak rendeződik ez a dolog, és akkor végig is úgy döntöttek, hogy ezt megszervezzük online. És hát így mindenkinek jó tapasztalata volt ezzel a dologgal, annyira, hogy éppen a jövő hét végén most már Amerikában is lesz két ilyen szertartás, amit online fognak teljes mértékben szervezni. Úgyhogy hát próbálunk alkalmazkodni ahhoz, ami van. Nem tudom, hogy mi lett volna, ugye, hogyha egy ilyen járványa 30 évvel ezelőtt talál meg minket, akkor ez valószínűleg sokkal nehezebb lett volna fenntartani.
30 éve más problémák voltak, most ez.
Igen.
Más akadályok.
Akkor azok voltak a nagyon nehéz problémák.
Igen. Beszéljünk most akkor egy kicsit a gyakorlásról, Tamás. Mi a Quanum zeniskola gyakorlási módszereinek a gerince? Illetve, hogyha valaki kipróbálna a zen gyakorlást a közösségben, akkor ezt hol és mikor teheti meg?
A gerince az, hát azt hiszem, hogy talán mint minden zeniskolában a legfontosabb az az ülés. Az ülés mellett van éneklés is, leborulás is, mint gyakorlási forma, ami azért jó, mert mindenkinek más a személyiségének, mindenkinek más gyakorlat segít jobban. Sőt, én magamon érzem azt is, hogy vannak időszakok, amikor az egyik gyakorlatot tudom hatékonyabban használni, mint a másikat. Tehát nem tudom, például hát az éneklés az akkor, mint kiderült rólam, az
nem a kedvenced.
Egyébként azért annak is megvan a maga ereje, tehát amikor egy közösségben van az éneklés, és főleg egy elvonuláson, amikor már ugye egy nap mondjuk ül az ember olyan 7-8 órát körülbelül, akkor már nagyon tudja értékelni az éneklést, meg tényleg akkor olyan energiákat tud ez megmozgatni, amikor együtt csinál berek valamit, vagy az is egy nagyszerű.
Ráadásul az interjúszobában akkor már régen ott hagytad ezeket a minősítéseket, már nem érdekel, hogy kettes kapsz az éneklésre, stb. Már nem akarod jól csinálni, úgyhogy...
Igen, hát valami olyan megtörtént, hogy a végén már egyed énekel, mindenki feladta, hogy ez nem lehet.
Ja.
Tehát ugye például a leporulás, amikor, és mondjam, nagyon feszített időszakban vagyok, és az ülés az nagyon nehéz csinálni, illetve az is tele van feszültséggel, akkor a leborulás ugye az nem hagy teret semminek. Tehát az annyira intenzív gyakorlás, hogyha még ott is tudat menni jobbra-balra, meg hogy is mondjam, csesztetni engem a különböző problémáival, akkor annak ahhoz nagyon oda kell tennie magát.
Ja, ja.
Tehát ez a gyakorlásunk tulajdonképpen, és megint csak visszatérnék ahhoz, hogy ez az iskola ez nagyon nem az önmagunkért gyakorlásról szól. Uh-huh. Ez egy más kérdés egyébként, hogyha az ember gyakorol, akkor egy idő után meg fogja azt tapasztalni, hogy nincs ilyen, hogy magamért meg másokért gyakorlok, mert az a két dolog az ugyanaz.
Uh-huh.
Tehát, hogy a másokért és együtt. Tehát ez egy nagyon fontos momentum ebben a dologban. Sun Tzu mondta is, ugye, hogy a legnehezebb emberi dolog az, hogy együtt dolgozni, meg együtt lenni. Uh-huh. És hogy ezt megvalósítani, és ez egy nagyon hangsúlyos dolog egy gyakorláson, meg egy elvonuláson, meg még inkább, ahol tényleg minden percre be van osztva, de még az étkezés is, ugye az is minden együtt, mindenki ugyanúgy. Tehát ez az együttes cselekvés, ez ott a maximumra van feltekerve.
És ugye ez a Quanum zeniskola is egy rinzai vonal, tehát itt is szerepet kapnak az ülésen ki, ugye más gyakorlatok, mint említetted a 108 leborulást és az éneklést. Korábban említetted a Koan interjúkat is. Ezt most egy kicsit exponálnád, hogy hogyan képzeljék el a hallgatók ezt a Koan interjút, hogy itt miről van szó?
Hát amikor az ember oda bemegy, akkor ugye kettesben van a tanítóval, tehát nem csak Koanra korlátozódik ez az interjú, hogyha valakinek olyan problémája van, és ez tényleg lehet bármilyen probléma, nem csak zennel kapcsolatos probléma, tehát ez a Quanumnak ez egy nagyon fontos küldetése, de hát azt hiszem egyébként ez nyilván minden más buddhista közösségben így van, hogy ez az a mindennapi életéről szóljon. Tehát nem egy hagyományőrzés, hanem egy valami olyasmi legyen, amit itt és most tudsz alkalmazni. Az egy szép dolog, hogy közben egy hagyományt is fenn lehet tartani, de nem ez a célja a dolognak. Mm. Tehát teljesen szabad az a téma, amit te ott felhozhatsz, bármit lehet kérdezni, ezt megbeszélhet a tanítóval. A Koan az pedig, hát én azt gondolom, mindenki, vagy hát aki érdeklődik ez iránt, ugye hát ilyen koanos könyveket, azt már nem nehéz koanokat találni Magyarországon sem. Mm. És ahogy mondtam, ugye ezek a koanok, a Quanumban a használatuk, az nem annyira a koanra irányul. Vannak olyan koanok, amiknek olyan kifinomult szimbolikája van, tehát ugye, amit mi már nem értünk, hogy ilyen oldalról nem is lehet őket megközelíteni. Ezt az ember majd utána, hogyha érdeklődik, akkor elolvassa, persze, hogy mit jelent az, hogy szarva van a nyúlnak, meg a hasonló kifejezések. Hanem amint mondtam, ez a tudat állapot az, amit ott próbálnak, hogy azt eléred és megtapasztalja, és hát ez is egy nagyon sokszor elhangzó kifejezés a Quanumban, ez a nem tudó tudat.
Uh-huh.
Ami így kimondva, ez egy nagyon negatív jelentése van ennek a dolognak.
Yeah.
De ez azt hiszem, egy kicsit olyan, mint ugye, hogy a buddhizmussal, ugye, akik ezt nem ismerik, közelről, és akkor meghallják, hogy üresség, meg ellobbanás, ezek mind ilyen teljesen pejoratív kifejezések, holott nem erről van szó, ugye valami olyasminek kell ellobbanni, ami valójában nincs is. Uh-huh. És ez a nem tudó tudat sem azt jelenti, hogy a kanumosok azok olyan sötétek, mint az éjszaka, és piros könyvet olvasni, és tényleg, tehát gyakorlatilag még jó, hogy annyit meg sikerült tanulnunk, hogy a pirosan nem megyünk keresztül. Tehát itt nem erről van szó, hanem az a tudat, ami hogy is mondjam, minden ilyen koncepcionális gondolkodáson túl van. Uh-huh. Tehát, hogy mi van akkor, amikor nincs semmi, mert uh-huh. akkor is van valami, vagy valami ilyesmi hasonlat tudok erre mondani, uh-huh. de itt nem lesz ebből semmi más, mint körbe-körbe járkálás uh-huh. a kimondhatatlan körül. Tehát ezt tényleg csak úgy lehet megtapasztalni, uh-huh. hogy ha valaki ez a kérdés uh-huh. őszintén feszíti belülről, hogy, uh-huh. hogy ki vagyok én, meg mi ez az egész körülöttem, és ezt elkezdi vizsgálni, uh-huh. és a vizsgálódás nem fogja tudni feladni, mert folyamatosan ott van, akkor lehet valami ilyesmi dolgot megtapasztalni, és hát ez az egész koan, ez erről szól. Uh-huh. Előfordul az ugye, hogy amikor megoldja a koant valaki egy ilyen interjún, akkor azt mondja a tanító neki, hogy na jó, hát akkor most ezt tönkretetted, adhatok neked egy másikat. Uh-huh. Van a pillanatban, ugye, amikor neked van erre egy konkrét válaszod, akkor az a koan az bizonyos szempontból használhatatlan. Uh-huh. Azért nem akarom ezt így most így teljes mértékben így beállítani, mert azért nem véletlenül van annyiféle koan, mert mindegyik koan valamilyen, tulajdonképpen a koanokkal mindig kidobnak neked egy csalit, amire uh-huh. rá fog harapni a tudatod, és azon vergődik, és amíg azt nem tudja elengedni, addig reménytelen, hogy megoldjad, és igen. akkor ebből azért van egy tanulás, ami ugye a szó hagyományos értelmében vett tanulás, hogy felismered azt, hogy mi az, amire a te tudatod az ráharapott is. És amikor ezt felismered, akkor valószínű, hogy arra a dologra már sokkal nehezebben fog legközelebb ráharapni a tudatod.
Uh-huh, uh-huh. Ezek ilyen kondícióinknak a becserkelése és hát megértése, felszámolása, ilyesmi. Vagy felfüggesztése legalábbis egy időre, ilyesmi.
Igen. Ez csak úgy lehet, hogyha az ember ezt megtapasztalja, uh-huh. és ezt minél többet megtapasztalja, annál inkább erősödik ez a központja, vagy uh-huh. hogy is mondjam is, annál inkább tud abból a központból mozdulni, amikor uh-huh. mozdulni kell.
Uh-huh. Ha most szeretne valaki gyakorolni nálatok a közösségben, akkor ezt hogy teheti meg, hol vagy?
Hát online. Uh-huh. Elérhetők vagyunk, tehát uh-huh. a kanum az mindig nyitott volt, tehát semmiféle elvárásunk nincsen, tehát hogyha valaki megkeres minket, akkor azt szoktuk mondani, hogy örülünk és várjuk. Tehát ez uh-huh. most is így van, hát jelenleg változó, egyébként érdemes a honlapot nézni, de egyébként uh-huh. most ami egész fix az, hogy kedvesténként van gyakorlásunk, és mindig jön tanító is ezekre a gyakorlásokra, uh-huh. most általában két tanító váltja egymást, az egyik a Janja, a Zen mester, a másik pedig a Lizzie Bobszanyim, aki Angliában él, uh-huh. akkor felváltva ők jönnek. És uh-huh. hát körülbelül az a menetrendünk most, hogy 3 hetenként van egy koanos interjú, általában mindig van egy aktuálisan felmerülő dologgal kapcsolatos dharma beszéd, uh-huh. és egyébként meg a ülés. Hát az éneklés az így az eltűnt, mert ugye ez nem megvalósítható.
Uh-huh. Jó, nálunk is csak úgy van, igen, hogy előre bejátszott fájlok, és igen, akkor igen, követjük a Szívszutrának a szövegét. Igen, igen, igen. Nagyon gerjedne a rendszer, ha így mindenki együtt énekel.
Igen, igen, meg teljesen eltolódik egymásra, és akkor meg az, amit mondtam, uh-huh. az, hogy ez milyen nagyszerű, amikor együtt énekel
hát
a sok ember, és ott valami kiállt, ebből lenne egy iszonyat káosz.
Ja. Kipróbáltuk, úgyhogy tudom, miről beszél.
Igen, ez az egyelőre.
Igen, az is lett volna a kérdésem, hogy leírnád egy ilyen szertartást már itt a hallgatóknak, de arra lennék igazából kíváncsi, hogy mennyiben változott az online térben a szertartásotok. Ugye mondod, most az éneket említetted pont, hogy ez kimaradt is egyéb változás.
Igen. Én azt gondolom, hogy erre én így a magam nevében tudok válaszolni, de hogy kinek hogy változott az online szertartással, mert azért az látszik, tehát volt olyan extrém, hát nevezzük akkor most résztvevőnek, aki közben még rá is gyújtott. És ugye nyilvánvalóan ez egy
hamut a butára.
Ez nem működik. Ja. Tehát
igen.
Ha bennülünk egy helyen, akkor ott nincsen. Mozgás meg nincsen. Akkor mindenki azt csinálja. És hát itt ebben az online gyakorlásra sokkal inkább a belső motivációra vagy hagyatkozva. Tehát, hogyha te de akarod csapni magad azzal, hogy te úgy gondolt, hogy most gyakoroltál, de közben nem is gyakoroltál, mert nem tudom. Mit csináltál mind, ahogy ugye most az egyetemi előadásokon van, aki csak bekapcsolja a Zoomot, és olyan, mint hogyha részlet volna, és ő ezzel megnyugtatja magát. Hát egy zen gyakorlónak is ugyanilyen könnyű magát átadni azzal, hogy ő most részt vett a gyakorláson. De hát ez egy nulla pontos gyakorlat, mivel az ember nincs semmi jutalom azért, hogy részt vett valaki, úgyhogy ezzel csak átadta magát. Hát azt hiszem, hogy az a legnagyobb különbség.
Ugye a Quantumban egy igen fontos szerepe van ezeknek a rövidebb, hosszabb elvonulásoknak, visszavonulásoknak, de aki még soha nem vett részt ilyen gyakorlaton, az hogyan képzelje el Tamás? Hogy történik egy ilyen elvonulás, vagy mik a jellegzetességei? Miért van az, ha mondjuk, mit tudom én Franciaországban élek, és bemegyek egy Quantum közösségbe, utána elmegyek Magyarországra, akkor gyakorlatilag nem ér nagy meglepetés?
Hát igen, gyakorlatilag semmi meglepetés nem fog érni. Ugyanaz történik, annyi változás van, hogy a szívszutrát az adott ország nyelvén is elénekeljük, úgyhogy ennyit kell mindig ott aktuálisan, hát nem megtanulni, mert adnak énekeskönyvet, hanem az az újdonság, amit el kell énekelni. Egyébként a program az teljesen ugyanaz. Hát ez tulajdonképpen a kolostori, tehát amit én említettem, ugye Kjolcsének annak egy némileg könnyített változata, mert azért most már az van látva, hogy én amennyire tudom a kolostorba ott talán 4:30-kor kell kelni, vagy még lehet, hogy korábban, és ezeken az elvonulásokon ez már a legtöbb helyen 5:30 lett, és akkor 6 órától van a leborulás.
Az éjszaka közepén.
Igen. Van olyan hét is egyébként, amikor még éjszaka is felkeltenek, tehát hogy éjfélkor fel kell kelni, és akkor van éjfélkor is leborulás, meg még akkor ülés. Tehát akkor van ez a leborulás reggel, utána van egy kis szünet, aztán a reggeli énekek, ami körülbelül egy olyan 40 perc, utána közös étkezés, az étkezés után akkor ülés, általában ez 4x30 perc, akkor ebéd, akkor van egy kis szünet, akkor délután megint 4x30 perc ülés, aztán esténekek, és akkor megint ülés. Tehát nagyjából így néz ki, ja, nem, ez nagyon fontos, ugye ez Vajcsang óta nagyon fontos az ember, hogy egy nap munka, hogy van egy nap evés, vagy valami, vagy nem is tudom, hogy volt ez a kifejezés, ugye ez nálunk már úgy jelent meg a szocializmus alatt, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék.
Igen.
Minden elvonuláson van, hát igaz, hogy csak egy normál elvonuláson, de egy órás munkaidőszak van, ami attól függ, hogy hol vagyunk, ugye ez vagy abban merül ki, hogy főzni, konyhát megcsinálni, vagy hogyha azért vannak Európában vannak saját elvonuló helyek, akkor ott ugye a ház körüli munkák, kertészkedés, karbantartás, ilyesmi, tehát van egy időszak is. És hát ez ismétlődik minden nap. Elvált az, hogy ne legyen beszélgetés, mindenki ugyanabban a ruhában van, tehát mindenki kap egy szürke köpenyt, tehát nincs semmi különbség az emberek között, ami így kívülről ilyen, hát úgy néz ki, mintha ez nem is tudom, ilyen kiképző tábor lenne. Viszont nem véletlen az, ez egyáltalán nem indokolatlan, hogy ez így lett kitalálva, mert ez tulajdonképpen azért megy oda be az ember, hogy bemenjen egy laboratóriumba, ahol mindent elvesznek tőle, és ott marad neki a tudata, amire így a élete nagy részében nem igazán tudsz figyelmet szentelni. Ugye körülötte annyi minden dolog történik, hogy ez a az, hogy így a tudatával is foglalkozzon, ez egy nagyon ritka dolog. Na hát itt tényleg nincs mit gondolkoznod, nincs mit csinálnod, mindent megmondanak, hogy hogy csináljad. Minden ugyanakkor történik. Azt fogod enni, amit eléd raknak, tehát semmi nem marad, és akkor ott marad az, amivel így a legtöbben nem szeretnénk szembesülni a tudatunk. És valahogy érdekes dolog, hogy így a kívülről nézed, benézed egy ilyen elvonulás, akkor az az érzésed, hogy itt mindenki tök egyforma, és hogy itt mindenkit ugyanolyanra gyúrnak. Viszont, hogyha így belelátnál a fejekbe meg, hogy ki mit vet itt maga elé, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb különbséget látnám, mint amikor ránéz az emberekre a buszajtóba, mert akkor ugye mindenkinek egy a tudata, hogy lökjük el a másikat, mert nekem mindenképp el kell szállni. Na hát, hogy ilyen értelemben sokkal nagyobb a különbség az ott bent ülő emberek között, mindenkinek a saját problémái, vagy nem is tudom, hogy nem biztos, hogy probléma, ez ugye sokszor kellemes is lehet az, amit a tudatot...
Hát a mozi.
De igen, mutat be neked, de az nem egyáltalán biztos, hogy jobb, mint amikor kellemetlen mutatja be.
Ja,
szóval tulajdonképpen erről szól ez a nagy szigorúság, meg ez a nagy leszabályozottság, hogy ez a dolog megtörténhessen.
Ha valaki érdeklődik a buddhizmus iránt, de még nem látja, hogy melyik irányzatához közel, akkor milyen szempontokat javasolnál neki ennek kiderítéséhez, illetve azt is kérdezhetném, hogy a zen irányzat milyen szellemiségű embereknek alkalmas út?
Hát, ez jó.
Ha magadat leírod egy kicsit is.
Ugye a buddhizmus nagyon sok irányzata van, tehát hogyha egy valaki kívülről nézi, akkor sokkal nagyobb különbség van, mint nem tudom, mint. Tehát mint két keresztény irányzat között. Tehát ugye vannak ezek a teljesen kis keresztény karizmatikus közösségek, meg akkor ugye nézzük Amerikában a tévéprédikátorokat, vagy még mindig jobban hasonlít ugye egy katolikus szertartáshoz így kívülről nézve, mint hogyha megnézel egy zen elvonulás, meg egy vajrajána elvonulás. Ugye nem is gondolnád, hogy ez ugyanaz. Talán én azt mondanám, ugye, hogy hogy mindenki úgy kerül valahogy a buddhizmushoz, hogy van egy kérdés, ami belülről feszít, és én azt gondolom, hogy ez akármilyen formában is jelenik meg, végső soron ez a ki vagyok én, meg mi ez a kérdés, csak ez nagyon sok mindenféle formában kifejeződhet. És hát sok ugye valahogy úgy van, hogy a 10 000 karmára van 10 000 dharma, meg ez az ügyes eszközök használata, ugye, és akkor ez a Lótusz szutrában van, talán a Sáriputrának mondja a példát a Buddha, hogy bent játszanak a gyerekek a házban, a ház kigyullad, és akkor mondja neki, az apa mondja nekik, hogy gyertek ki, és ilyen-olyan állat vontatta szekeret fogtok hallani, mert ugye az első figyelmeztetése oda se bajszintanak, amikor mondja, hogy meneküljetek meg, ég a ház.
Ja.
Hát ugye ez egy ügyes eszköz, hogyha a zent ezzel összehasonlítanám, akkor a zen az azt mondaná, hogy nem látjátok, hogy ég a ház? És hogyha a gyerekek nem vesznek észre semmit, akkor elvennék tőlük a játékot. Tehát, hogy ez lenne az ügyes eszköz. Tehát, hogy az ember ilyen értelemben nincs semmi támaszték, hogy adunk neked valami
kapaszkodót, vagy
bábító dolgot, amiért elkezdesz dolgozni, és majd közben úgy is rájössz, hogy ez a dolog, ez igazából csak azért kellett, hogy elindulj abba az irányba. Hát a zen az ilyen szempontból kegyetlen. Tehát ugye itt az ügyes eszközök, hogyha megnézzük a zen adektótákat, az vagy egy leordítása a tanítványnak, vagy a megbotozása. Tehát azt hiszem, hogy ha így nézzük a zen, az azoknak való, akikben ez a kérdés, ez annyira erős, hogy nem kell ehhez már semmi más. Tehát ezzel nem tud mit kezdeni, és úgyis ezen fog dolgozni, és ehhez csak kell egy olyan közösség, ami ebben támogatja, meg ebben segít. Hogyha nagyon akarnék ragaszkodni ehhez az ügyes eszközhöz, mert azért nyilvánvalóan mindenkinek kell eljut a gyakorlásban mély pontokra, amikor nagyon nehéz tovább lépni, és az ügyes eszköz, én azt gondolom, nálunk az a maga a közösség, hogy amikor így körülnézel, meg ugye hát ilyen szempontból a tanítónak még ilyen egy jelentősége van, hogy maga a tanító az ügyes eszköz, ahogy látod, hogy a mindennapi életben, ahogy funkcionál, meg ahogy reagál dolgokra, és látod, hogy igen. Tehát, hogy ennek
működik.
Van értelme, és el lehet jutni valahova. Ezért ilyen szempontból nagyon nagy felelőssége van a tanítónak, mert a tanítása az egy teljesen századlagos dolog. Hát, hogyha a tettei nincsenek ezzel összhangban, akkor nem. Úgyhogy én azt hiszem, hogy igen, azoknak tudnom ezt megfelelő irányzatnak gondolni, akkor hogy összefoglaljam, hogy van egy erős belső motiváció, és hát...
Szeretik a pofonokat? Vagy ha elvesszük a játékait? Vagy?
Nem, azért megnyugtatnék mindenkit, tehát hogy én nem tudok olyanról, hogy bárkit megpofoztak, vagy megvertek volna, hogy ez akkor még Kínában működött a dolog, ez manapság már... Nem is lehet, mert nem is tudom, mikor fog elérkezni az idő majd, amikor már az is kell, hogy bekamerázzák az interjú szobát, nehogy ott olyan dolgok
történjenek.
Ja. Mindenkit meg kell vádolni mindennel most már, de nincs semmi abuzálás. Meg egyébként, ha már itt tartunk, akkor ez tényleg nem is ehhez kapcsolódik, de hogy kinek ajánlom ezt, csak ugye itt fölmerült ez a pofozás, meg leordítás, meg
igen.
Hasonló dolgok. Tehát, hogy a Kvanumban, az amerikai közösségben, meg az európai közösségben is van egy etikai bizottság, ami ugye elég szörnyen hangzik zenen belül, de én azt gondolom, hogy ez igenis jó, hogy van ilyen. Tehát, hogyha bárkit olyan fajta inzultus, ő úgy érzi, hogy olyan inzultus érte a bármelyik tanítótól, vagy a közösség tagjától, akkor ezt az etikai bizottságnak elmondhatja, és ezt az etikai bizottság azt ki fogja vizsgálni, és azt, amit ott hoznak döntés, azt igenis be kell tartani. Az lehet az akár szentmester is, tehát nincs semmiféle kivétel. És ebben a bizottságban nem csak tanítók vannak, de van két tanító, van egy szerzetesi vonalon lévő tanító és egy gyakorló. Ez ki van zárva bárkinek a pofozása.
Kár.
Meg nem is beszélve. Illetve egyszer csinált ilyen az ember, és hát volt is erre példa, tehát ezt igazolja ennek a jelentőségét az ilyen bizottságnak, hogy senki nem tévedhetetlen. Tehát egy zenmester sem tévedhetetlen.
Igen.
Tehát folyamatos ellenőrzés alatt van mindenki. Nincs olyan, hogy egy zenmester, nincs mentelmi joga, na, hogy akkor ezzel a már etikai bizottságozok, tehát nincs senkinek mentelmi joga.
Igen, azért ez fontos. Megkérdezem végül, Tamás, azt is tőled, hogy mit kívánsz az elkövetkezendő 30 évre a közösségnek, de akár a szellemi életnek, vagy egyáltalán az emberi életnek Magyarországon? Csak ennyi.
Hát bor, buzát, békességet nem szokták kívánni Magyarországon. Hát nem tudom. Nagyon nehéz kérdés. Mit kívánok? Hát, hogy beszélgessünk 30 év múlva is. De ez meg csak rólam szólt. Tehát én azt hiszem, hogy ez nem tudom, hogy ez emiatt van, vagy csak, hogy most már nem vagyok annyira fiatal. De így az ember a kívánságait az eléggé visszavágja, tehát hogy így nem is tudom, hogy mondjam neked. Tehát nincsenek ilyen kimondott nagy vágyak, hogy ez így legyen, meg úgy legyen, meg ilyen, meg végképp nem, ha valaki zen gyakorol, akkor ugye, hogy akkor érjem el a megvilágosodás, hát ez ugye ez a dolog teljesen átfogalmazódik. És hát azt hiszem, hogy én is csak olyat kívánok, mint minden más együttérző ember. Hogy legyünk egymással megértőbbek, figyeljünk oda jobban egymásra, és akkor sokkal kevesebb bajunk lesz. Hogy ez zengyakorláson keresztül történik, vagy más gyakorláson keresztül történik, vagy gyakorlás nélkül, azt hiszem ez a harmadik variáció a legnehezebb. Én tartok tőle, hogy talán kivitelezhetetlen is. Az már teljesen mindegy. Persze egyébként amiatt meg nagyon szomorú lennék, hogyha így a zen eltűnne, mert annyira egyedi szellemiséget is képvisel, ami, hogyha mindattól az aspektusától eltekintve, hogy az embert, ha helyesen gyakorol, akkor jó irányba formálja, csak mint kulturális dolog is szerintem egy annyira unikális, hogy ez nagy kell lenne érte, hogyha ez így kikopna. Uh-huh. Hát talán 30 év alatt ez nem következik be, de lehet, hogy 200 év múlva már senki nem fog az ember emlékezni. Hát azt nem szeretném, hogyha így lenne. Na, akkor csak sikerült a végére kinyitni, nem így.
No, csak van egy kívánság ott a tarsolyma.
Igen.
Ha élet lesz, legyen zen.
Jó. Igen.
Legyen élet, legyen zen. Nagyon igen. Köszönjük, Tamás, ezt a beszélgetést. Most
én köszönöm a
búcsúzunk.
Kvanum nevében.
Búcsúzunk a hallgatóktól. Mészáros Tamás, a Kvanum Zeniskola dharma tanítója volt a vendégünk. Viszont hallásra!